Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje Ézsaiás próféta könyvében található a 42. fejezetben, a 9. és 10. versben. A régiek imé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. Kedves testvéreim, lehet-e 3000 esztendőnek a történelmét egy 30 perces beszédbe belesűríteni? Nem lehet és lehet. Részleteiben nem lehet természetesen, de fő vonulataiban lehet. És most én ilyesmire vállalkozom. A zsidó nép Krisztus előtt 1300 táján szerveződött önálló néppé, onnan kezdve számítva mai napig bő 3000 esztendő telt el. Ezt a 3000 esztendőt szeretném most áttekinteni fő vonulataiban, és pedig ilyen szempontból, hogy ez a történelem nem egyenletesen zajlott, hanem lüktetett, és ezt most úgy értsük, hogy időnként megrekedt, megakadt, megmerevedett a történelem, és akkor egy reformációval új lendületet kapott, és tovább ment a történelem. Az elakadásoknak és a reformációknak a lüktetésében telt el ez a 3 esztendő, ez a 3000 esztendő, és így ebben a távlatban elmélkedjünk a reformációról. Azokat a krízis pontokat kell tanulmányoznunk, amikor elakadt a történelem, és amikor valamiféle szabadító lökést kapott, hogy aztán tovább fejlődhessék, haladjon előbbre a történelem. Igénk is ilyesmiről beszél, a régiek beteljesedtek, lezárult egy korszak, most Isten kiönti az ő lelkét, szabadító lelkét, és új lendületet vesz a zsidó történelem, és erre a méltó felelet az, hogy új éneket énekeljetek. És nem csak ti szűk körben, akik ezt tudjátok, hanem szinte a mindenséget szólítja fel Ézsaiás, hogy távoli szigetek lakói, hajósok, akik bejárjátok a világot, mindnyájan új éneket énekeljetek Istennek, mert ő az örök megújulásnak Istene, az örök reformációknak Istene. Ebben a mostani elmélkedésünkben, testvéreim, a fő tételem az, hogy Jézus Krisztus a reformátor. Minden tisztelet illesse Luther Mártont és Calvin Jánost, és akik előtte voltak, meg akik utána következtek, sok nagyszerű alapja van az egyház történelemnek is, meg a polgári történelemnek is. Ott is voltak reformátorok, akik az emberiség életét jelentős mértékig előbbre segítették az elakadásokból. Mondom, tisztelet illesse mindezeket, de számunkra a prototípus, az igazi reformátor Jézus Krisztus. Ő csinálta hitünk szerint jól, és a későbbi reformátorokat is igazában ő hozzá kell mérni, mert valamit amazok is az ő munkájából végeztek el, és amilyen sokat az övéből, annyira voltak jó reformátorok, amennyiben az ő ügyének egy részletét újították, meg vitték tovább, annyiban voltak reformátorok. Tehát Jézus Krisztusban fogjuk most a reformációt szemlélni. Nyilvánvaló az, testvéreim, hogy ő nem akart új vallást alapítani. Ő tényleg reformátor volt. megvolt az Isten ajándéka, kijelentése, választott népe, gondolata, rendje, igéje, szent lelke, megvolt, már benne volt az Isten ebben a világban, nem Jézus hozta be ebbe a világba, benne volt, de elakadt az Isten ügye, és Jézus a maga szolgálatával reformációt végzett, megújítani, új lendületbe akarta hozni az Isten ügyét, reformátor volt, nem vallás alapító. A második gondolat az, hogy nem sikerült. Sajnos ezt is ki kell mondani, hogy a régi annyira merev volt, annyira megcsontosodott volt, hogy nem fogadta el, kivetette magából ezt az újat. Kénytelen volt külön szerveződni a Jézus Krisztus ügye az Anyaszentegyházban, mert az a nép, az a közösség, amelyiket akart reformálni, az nem fogadta el az ő megújító gondolatait és tevékenységét. Vessük föl a kérdést, hogy mi volt a téma ebben az erőfeszítésben, hogy Jézus újat akart, és a régiek nem fogadták be. Mi volt a téma? Nos, ezen a ponton igazában tisztelettel, egy kicsit megrendüléssel kell megállni a zsidó népnek a tragédiája előtt, mert nem közönségesen nehéz volt a lecke számukra, és akkor értjük meg őket, ha a magunk nem közönségesen nehéz élet leckéjét megértjük, mert amit mi kicsibe cselekszünk, vagy nem cselekszünk, megvalósítunk, vagy nem tudunk megvalósítani, kivetítve, kinagyítva, az történt a zsidó nép életében is. És azért érdemes ezt a kinagyítást szemlélni, hogy aztán a magunk mikrokozmoszában is ugyanezeket a vonalakat lássuk. Nem közönségesen nehéz volt a zsidó nép helyzete, azért, mert egy ilyen különös dialektikus feladatot kapott. Egyfelől azt a feladatot kapta, hogy legyen önmaga, valósítsa meg önmagában azt a sajátosat, amit Isten neki szánt, neki adott. Legyen önmaga, és ugyanakkor ossza szét önmagát a világban, mert ez is a küldetéséhez tartozott, hogy mint szent nép valósítsa meg az Istennel való közösséget úgy, ahogy senki más ezen a világon, legyen önmaga, de ugyanakkor ossza szét magát, úgy, hogy benne megáldassanak a föld minden nemzetségei. Idegen szavakkal ezt a kettősséget így mondhatjuk, testvéreim, hogy identitás és misszió. Egy félelmetes kettősség. Identitás, önmagának a megőrzése, a megvalósítása, és a misszió az önmagában megélt isteni életnek a kivitele a népek közé. Mondom, aki ezt önmagában, a maga mikrokozmoszában próbálja cselekedni, az mindjárt tisztelettel áll meg a zsidó nép vergődése előtt, mert magunknak se könnyű önmagunkká lenni, és ugyanakkor beleolvadni alkotó módon, segítő módon a társadalomba. Könnyű önmagunknak lenni egy belső gettóban, egy belső bezárkózásban, amikor lenézem a világot, nem vállalok közösséget vele, nem törődöm vele, ha él, ha elpusztul, fő az, hogy én a magam identitására vigyázok, ez könnyű. És könnyű felolvadni a társadalomban, úgyhogy elveszítem a tulajdon identitásomat. Tessék ezt megpróbálni a saját életünkbe, akkor mindjárt nagyobb tisztelettel szemléljük a zsidó nép vergődését, mert ezt csinálta több mint ezer esztendőn át a zsidó nép, hogy találja meg önmagát, valósítsa meg önmagát az Istennel való közösségben, de ugyanakkor ne zárkózzék el a többi népek elől. Még egyszerűbb szavakkal, így mondhatom, az életnek a nagy problémája ez a két szó, zárni és nyitni. Bezárkózni és megnyilatkozni. Ez volt a zsidó népnek a nagy programja. És itt voltak elakadások és reformációk, és ebben a hosszú sorban a legkrízisesebb esemény volt a Jézus Krisztus reformációja. A zsidó nép történelme azt mutatja, hogy amikor telítve volt a nép Istennel, akkor nyugodtan nyithatott, amikor telítve volt a zsidó nép Isten áldásával, erejével, akkor jöttek a környező népek, és azt mondták, hogy fogadjatok be minket is. Mi is akarnánk ennek az Istennek a népe lenni. Értitek? Amikor telítve voltak, akkor nem kellett zárni, mert akkor jöttek. Amikor megüresedett ez a nép, akkor zárni kellett, hogy az a kicsi, a szét ne folyjék. Egy nagyon különös példát, szemléletes példát hadd hozzak a zsidó történelemből. Talán emlékeztek Esdrás, Nehemiás reformációs törekvéseire, ha ugyanazt reformációnak lehetett nevezni. Nehémiás föl akart számolni minden felemásságot, és nem utolsó sorban az úgynevezett vegyes házasságoknak a felemásságát. Olvassuk Nehemiás könyvében egy olyan részt, hogy egyszerűen erőszakkal széttépte a házasságokat. El kell bocsátani a pogányasszonyt, a zsidó elvett pogányasszony. Van egy ilyen kedves rész Nehemiás könyvének a 13. fejezetébe. Azokban a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik ammonita, moabita asszonyokat vettek feleségül, és fiaik fele része asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén. Annak okáért feddődém velük, megátkoztam őket, megvertem közülük néhányat, megtéptem őket, és megeskedtem őket Istenre, hogy bizony ne adjátok leányaitokat és fiaitoknak ne vegyetek pogányokat. Megtéptem, megátkoztam őket. Milyen különös a mózesi törvényre hivatkozva erőszakosan széttépte ezeket a házasokat. Annak a Mózesnek a törvényére hivatkozva, aki maga egy pogány nőt vett feleségül. Hát tudjátok, a Midianita Jetró főpapnak a lányát vette, méghozzá egy pogány papnak a lányát vette feleségül Mózes. És erre a Mózesre hivatkozva elűzték az asszonyokat. Mi történt itt? Mózes annyira telítve volt Istennel, hogy bátran vehetett egy pogány papnak a feleségét feleségül. Nem ártott az neki. Annyira telítve volt Istennel. Amikor volt telítés, akkor jöhetett a pogányasszony. A szépen betagolódott az Isten népébe. De ismét mondom, ahhoz a Mózesnek a hatalmas Isten élménye kellett. Ott nem ártott az, hogy pogányasszony. De amikor már szinte semmi nem volt, akkor bizony nagyon veszedelmes volt a vegyes házasság. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, elvétetik az is, amilyen van. És ez az Anya Szent Egyház életében is így van, testvéreim, amikor ott van Isten az Anya Szent Egyházban, a gyülekezetben, meg a te életedben, testvér, akkor nem kell félni, amikor telítve vagy Istennel. De amikor nincs, akkor nagyon kell vigyázni a nincsre. Általában a nincset szokták körülbástyázni egyházi szabályokkal, tilalmakkal, amikor már semmi nincs. Csak valami emlék, akkor nagyon magas falakat kell emelni. Na hát, testvéreim, így volt ez Jézus korában is. Gyakorlatilag a régi élmények, Isten közelségek réges-rég elvesztek, maradt a nincs, a semmi, és azt a nincset, azt vastag falakkal, magas falakkal kellett körülbástyázni, zárás, elzárkózás. egymást licitálták túl, hogy még ez se szabad, az se szabad, semmit nem szabad, zárkózni kell, pogányokkal nem szabad együtt vacsorálni, bűnösökkel nem szabad együtt vacsorálni. Húzták a falakat, hogy a szentség megmaradjon. Tehát ezt mind azért csinálták, mert már nem volt szentség. És akkor jött Jézus és az ő reformációja, igazából ez volt, hogy nyitás, kinyitni a kapukat, nyitás. Erről külön lehet egy gyönyörűséges tanulmányt végezni. Jézus, aki a nyitás reformátora volt, például nyitás Isten felé. Nem olyan szűkös az Isten, ahogy ti gondoljátok, hogy a zsidók istene, a mi istenünk. Még a zsidóságon belül is csak azoké, akik a szombatnapot megtartják. Egy nyitás Isten felé, aki az egész emberiségnek édesatja, felhozza a napját jókra, gonoszokra, és így tovább. Nyitás Isten felé. Nyitás az emberek felé, a bűnös emberek felé. Ez volt a nagy botrány Jézus viselkedésében, ez a nyitás a bűnösök felé. Nem olyan bűnösök a bűnösök, mondja Jézus. Nem vagytok ti olyan szentek, mint ahogy állítjátok. Nyitás a testvériség jegyében, a bűnnek, az isteni szeretetnek a kettős egy testvériségében. Nyitás a másik ember felé. És igenis volt ilyen, hogy nyitás az emberiség felé. Az emberiség felé. A legelső predikációja nagyon emlékezetes Jézusnak. Lukács följegyezte Názáretben, a názáreti zsinagógában volt az első prédikációja Jézusnak. És emlékezetes, hogy milyen botrányos nyitás volt ez a népek felé. Azt mondja ebben a prédikációban Jézus, igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben. Sok zsidó özvegyasszony volt, amikor az ég 3 esztendeig, 6 hónapig be volt zárva, mégis azok közül, a zsidó asszonyok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak a Szidonnak Szareptájába, az özvegyasszonyhoz, egy pogányasszonyhoz. Egy sereg éhes zsidóasszony volt, és Illést Isten a étel sokasítás, az olaj sokasítás ajándékával egy pogányasszonyhoz küldte. És Elizeus próféta idejében is sok bélpoklos volt a zsidók között. De azok közül egy sem tisztult meg, csak a pogány Szíriából való Naamán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, amikor ezeket hallották, és Jézust azon nyomban meg akarták ölni. A legelső predikációjában. Nyitás a népek felé. Most testvéreim, itt van az ősi képlete a reformációnak. Az emberiség tendenciája, és sajnos nem utolsó sorban a kegyesek tendenciája, a zárás, a bezárkózás, csak mi, csak én. A reformáció, a nyitás, nagyobb az Isten, testvérek vagyunk, hitetlenekkel együtt létünk legmélyén, ember létünkben, testvérek vagyunk, és azok a kis minimális erkölcsi különbségek, amelyek hol javunkra, hol itt-ott kárunkra szólnak, nem döntik el a dolgot, hogy ember testvérek vagyunk. Nyitás az emberek felé, nyitás a népek felé, a világ felé. Testvérek, hogy is lehet meghatározni a nagy összeütközést a zsidók között és Jézus között, a nagy reformátor között? A zsidók gondolata ez volt, hogy a régiekkel kell megmérni az újat. Jézus gyakorlata pedig az volt, hogy az újjal kell megmérni a régit. És ez kibékíthetetlen feszültség volt. Jézus ki volt teljesen szolgáltatva nekik, ha ez a helyes, hogy a régivel megmérni az újat. Mózessel, az atyákkal, a szent hagyománnyal mérték Jézust, és egyértelmű volt a döntés eretnek. Jézus az újjal mérte a régit, az Isten nyitottságával, az Isten egyetemességével mérte a régit, és azt mondott, a régieknek megmondatott, de én ezt mondom néktek, és hirdette az evangéliumot. De Jézus teljesen védtelen volt mindebben, hát mögötte nem volt irodalom, teológia, szent hagyomány, ő vadonat újat hozott, teljesen kiszolgáltatott volt, bizonyíthatatlan volt, az összes szent íratok, teológiai szakkönyvek, szisztémák mind ellene beszéltek. Tehát itt van a nagy döntés testvére, hogy a régivel mérjük az újat, vagy az újjal mérjük a régit. És Jézusnak semmiféle argumentuma atyai hagyományból való szent irodalma nem volt, egyetlen egy bizonyítéka volt Jézusnak. Az, hogy a vakok látnak, poklosok megtisztulnak, a sánták járnak. Egyetlen argumentuma volt Jézusnak az, hogy ebben élet van, amabban nincs élet. És akinek van szeme a látásra, az látja, az élők tudják, hogy hol van az élet. De a halottak számára idegesítő, idegen, elfogadhatatlan az élet. Ez az örök reformációs képlet, testvéreim. A reformátoroknak nincs argumentumuk. Az egy gyermekdett dolog volt, már bocsánat, hogy így mondom, ahogy Calvin Jánosék a Bibliából bizonyították, hogy itt van nálunk a több igazság. A Bibliából mindenfélét lehetett igazolni, középkori egyház bőven igazolta a saját egész rendszerét Bibliával, dogmatikával. Calvinék igazi bizonyítéka nem az Isten bizonyíték volt, hanem, vagy a bibliai bizonyíték volt, a teológiai bizonyíték, hanem a Szentlélek volt, aki adatott. A Szentlélek volt az egyetlen bizonyíték, hogy ebben élet van. Ebben megújulnak a népek, ez a nyomorult magyar nép is a halál mélységéből, az evangélium erejével tántorgott elő és őrizte meg az identitását. Ezen a területen emlékezünk a mi reformációi utáni történelmünkre. A reformációnak csak egy bizonyítéka van, az, hogy Szentlélek és élet, és vakoknak a szeme megnyílik, és halottak föltámadnak. Testvéreim, így lesz számomra Jézus Krisztus a reformátorra, és így lesz a reformációi probléma örökké ugyanaz, zárni és nyitni. Minden új közösség zárkózik és nyit. A mi drága baptista testvéreink egy hatalmas ébredési, újulási társaság volt, és aztán ők is a történelmi egyházak sorsára kerültek, szépen bezárkóztak a baptista dogmák közé, és most már idegesen szemlélik ők is azokat, akik most akarnak nyitni. Tehát ezt magunkról is elmondhatjuk. A reformációban nyitottak voltunk, és aztán mi is bezárkóztunk. A 17. században már olyan ortodoxok voltunk, hogy 7 lakattal zárkóztunk be mi is a magunk rendszerébe. Zárni és nyitni, itt van az örök reformációi probléma. És itt vagyunk ma is, testvéreim, a 20. században. Megítélésem szerint ma sincs más probléma, mint ez a tendencia, hogy zárni, zárkózni, egy vallásos gettóba vonulni, e világ támadása jelől szellemileg is gettóba vonulni, ha lehet egzisztenciálisan is egy kis hívő körnek a meleg biztonságába bezárkózni, zárni, zárkózni, és a reformáció az, hogy nyitni. És én azt hiszem, hogy ma is tulajdonképpen az a 3 nagy nyitás időszerű, amit Jézus mutatott annak idején, nyitni az Isten felé. Még mindig nem ismerjük az Istent. Annyi evangéliumi prédikáció után még mindig van nyitni való, hogy az Istennek nagyságát, vagy hogy az Efézusi levél mondja, hogy megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Még mindig van nyitni való, hogy az Isten nagyságát megismerjük. Ez az aktuális reformáció, nyitni Isten nagysága felé. És az ember felé is még mindig van nyitni való. mert bezártuk az embert akár egy materialista, egy primitív darwinista szemléletbe, akár egy vallásos szemléletbe, hogy bűnös féreg vagyok. Bezárkóztunk valami primitív antropológiába, és innen egy csodálatos nyitás esedékes az ember gazdagsága felé. Úgy, ahogy Jézus Krisztus látta meg az Isten emberét, vagy Ábrahám leányát egy nyomorult vérfolyásos asszonyban, vagy senkiben, akit a többiek rég leírtak a társadalomból. Nyitás az ember gazdagsága, isteni mi volt a Isten képűsége felé. És nyitás a világ felé. Nyitás egy nyomorult emberi nemzetség felé, amelyik vakon fut a tulajdon okozta vesztébe. Nyitás az emberiség felé. Együtt szenvedni, együtt gyötrődni, együtt keresni a megoldást, valami kiutat mutatni a magunk életével, nyitás a világ felé. Gyönyörűséges, kozmikus méretű reformáció esedékes testvéreim. Most befejezésül szeretnék négy igét felolvasni, hogy lássátok, nem az én kitalálásom csupán, ez a kettő, hogy zárás és nyitás. Négy gyönyörűséges igét olvastam, megrendítő és gyönyörűséges igét kerestem ki a Szentírásból. Hallgassuk meg ezt, és elmélkedjünk majd odahaza e fölött. Az egyik Jézusnak az egyik jaj szava a misszionáriusokról. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat meg nem bocsátjátok be. Akinek az a küldetése, hogy az evangéliumot a világ végéig elvigyétek, bezárjátok, mivel törvényeitekkel, kikötéseitekkel, hogy csak az, aki. Bezárjátok a mennyek országát. Nem csak a magatok kis gettóját zárjátok be, de ennél sokkal szörnyűbb, borzasztóbb, az isteni világot bezárjátok, hogy aki akar, az se mehet be. És esélyek, hogy ez ne legyen olyan nagyon messzi és könnyű, ja persze, ezek a csúnya zsidók bezárták a mennyországot. Hát a János levelében van ennek egy testvér igéje. János első levele 3. fejezetének a 17. verse ezt mondja: akinek van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Elzárni a szívét. Van ilyen is, testvéreim, hogy elzárni a szívét, nem érdekel a másik. Nem törődöm vele, van nekem bőven, de nem adom oda, mert én úgy akarok élni, az én színvonalamat tartani akarom, aki bezárja a szívét. Hát ez az, aki bezárja a mennyek országát. A mennyek országa te szívedben van, a mennyek országa a szeretetben van. És amikor nem tudod szeretni a másikat, akkor a mennyek országát bezártad előtte. És ez az a krízis helyzet, amiből kell a reformációnak kijönnie, és az Isten erejének kitörni minket, letörni ezeket a zárakat, hogy szabadok legyünk. És másik két ige az Ószövetségből, Ézsaiás könyvéből, a 60. fejezetnek a 11. verse egy előretekintés a messiási világra. Azt mondja: és nyitva lesznek kapuid szüntelen éjjel és nappal, be nem zárultatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek. Nyitva lesznek kapuid szüntelen éjjel és nappal. Ezt én így értem, egy szellemi nyitottság éjjel és nappal, és a királyok behozzák gazdagságukat. Én így élek, testvérem, hogy éjjel-nappal nyitva van a szívem, és a királyok, az ilyen királyok, hogy Freud, Zsigmond, vagy Einstein, Albert, vagy Weizsäcker, ezek a mai királyok, ezek a királyok behozzák kincseiket, mert nyitva van az én kapum éjjel és nappal, ez a reformátori lelkület. És ha valaki félti azt, hogy jó, de hát akkor mi van az identitással, ha Freud és a többiek mind hozzák be a kincseiket Jeruzsálembe, mi van az identitással? Hát ehhez még egy ige, a negyedik ige Zakariás könyvében, a második fejezet, negyedik és ötödik verse. Ezt mondja, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő emberek és barmok sokasága miatt, én pedig, szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat ő benne. Emberileg szólva kerítetlen, az igazi kerítés Isten szelleme, én leszek tűzfal körülötte. Ez az Anyaszentegyház gyönyörű látomása, testvérem, az én szívemben. Kerítetlen város, nyitottság az egész világ mindenki felé, fizikusok, írók, művészek, tudósok felé nyitottság. Nem féltem az identitásomat, mert tűzfal körülöttem az Isten. A Szentlélek az a védelmező tűzfal, akinek a tüzén át lép be Freud, Zsigmond és Einstein, Albert és a többiek. Ez az Anyaszentegyház igazi képlete. Szabadon, nyitottan az egész világ felé, és ugyanakkor az Isten védi az identitását, és akinek védi az Isten tűzfallal az identitását, az nyugodtan lehet nyitott. Akinek nincs ott az Isten védelme, az bizony emeljen falakat, magas falakat a semmi köré. Sajnos ez az egyházi élet nagy általánosságban. Magas falak a semmi körünk. És a reformáció az, hogy kinyitni az ajtókat, és az Isten tűzfalát kérni. Befejezem tehát ezzel a gondolattal, hogy a reformáció önmagában nem rombolás, az igazi reformáció nem az, hogy ledöntöm erőszakkal a falakat, attól még nem lesz reformáció. A reformáció ebből a látomásból következően az, hogy Istenem, légy tűzfal körülöttünk. A te szent lelkedet add közénk és körénk, és a te lelkedben újíts meg, és aztán ledőlnek a falak, aztán nyugodtan le lehet dönteni a falakat. A reformációnak az igazi lényege, és amit Jézus hozott annak is, a lényege nem az volt, hogy ő ledöntötte a falakat, hanem az, hogy az Isten szeretetének a tűzfalát hozta Zákeus közé és köré, és a bűnösök köré, az Isten tűzfalának az oltalmában élhettek szabadon új életet. Áldjon meg Isten minket, hogy ezt a látomást belülről éljük át, kifelé szabadon, mert az Isten szeretete, az Isten világossága, az Isten szent lelke tűzfal körülöttünk, és ő védi a mi igazi identitásunkat. Amen.